Örülök, ezek nagyon örök, hogy megint veletek lehetek. Bár tavaly volt, amit utoljára, mintha most lett volna, ugye? Két hét, ugye? Jól számolom, két hét. Örülök, hogy most ilyen sűrűn találkozunk. És mindig van valami sajátossága, ugye a múltkor az év végének örültünk, meg akkor volt, ha jól emlékszem, ugye Márti a felvételed. Most az év első közös szombatja nekem veletek, még csak a második az egész évben, úrvacsoránk van, és Mártinak megint van egy kedves programjavaslata, ha szabad így mondanom. Bocsánat, nem tudtam jobban, de jó szándékkal mondtam így. Bocsánat, a kis Hanna, aki nemrég született, most már itt tud velünk lenni, már itt volt ugye a múltkor is, és az volt Mártinak a kérése, hogy hát mutassuk őt be. Ugye talán nem kell olyan hangsúlyoznom ebben a körben, hogy mi nem hiszünk a gyerekkeresztségben, de hiszünk a gyermek bemutatásban, ami két külön dolog. És egyúttal Márti azt is kérte, csak hogy értsétek, hogy ugye jól értettem, hogy a két nagyobb esetében ez úgy nem volt meg, vagy... Tehát most akkor egy ilyen összevont gyermekbemutatást tartunk, a három gyermeket. Szeretnénk imában Isten kegyelmébe ajánlani, és a szülőket is, mert szükségük van rá a gyermekeknek. Azt tennénk, nem beszéltük meg, de úgy lenne jó, hogy ki tudtok ide jönni mellém. Az lenne, hogy a férjeddel, hogy ide ti állnátok ketten, és a két kicsi meg elétek. Mármint a két nagyobbik kicsi, úgy értem, jó? Gyertek. És akkor egy imádsághoz kérlek, hogy álljatok fel, jó? Szerető, kegyelmes mennyei jó atyánk, szeretnénk ezt a mostani napunkat, az egész Isten tiszteletünket, de különösen ezt a mostani momentumát közösen a te kegyelmedbe ajánlani. Hálásan köszönjük neked, hogy te vagy az élet adója, aki nem csak nekünk személy szerint adtál életet, hanem felruháztál azzal a képességgel is, hogy életet tudjunk nemzeni a házasság szent kötelékében, a férfi és a nő frigyében és szerelmének jegyében. Hálásak vagyunk azért is, hogy Mártiékat is megáldottad gyermekáldással, immáron a harmadik gyermekük is megszületett, Hanna, és szeretnénk most ennek az apropóján, ennek az alkalmából, de nem csak Hannát, hanem Szemet és Joyt is, a két nagyobbik gyermeket is, közösen, együttes szívvel a te kegyelmedbe ajánlani, hogy a te gazdag áldásod tudna megnyugodni mindhármukon, testi egészség tekintetében is, testi, lelki, szellemi fejlődés tekintetében is, de a lelki fejlődés, a lelki érlelődés tekintetében is, hogy majd a nők is mindhárman a te országodnak a polgárai lehetnének. Ezért kérünk különösen a szülőkért is, Mártiért is és a férjért is, hogy tudnák a gyermekeket nem csak hétköznapi értelemben fenntartani, támogatni, nevelni, hanem adnál nekik bölcsességet, a te lelked vezetését és befolyását arra, hogy hívő emberekké, Krisztus követőivé tudnák nevelni a gyermekeket, hogy egykor majd ők is mindnyájan, az egész család ott állhatnának együtt, és örülhetnének a te országodban. Ez a mi kérésünk hozzád, ez a mi vágyunk közösen. Szeretnénk mi is egy támogató közeget nyújtani a család számára, mint gyülekezet. És az, ami vágyunk, hogy nem csak ők, hanem mi is ott lehetnénk majd veled egykor. Hallgass meg bennünket, kérünk a te kegyelmed gazdagsága szerint, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus nevében, és az ő érdemeire tekintettel. Amen. Amen. Jó, hogy mindig van valami külön örömünk, és örülünk az úrvacsora alkalmának is, aminek az alapigéjét olvasom. A Korintusi első levél első fejezetének a 18. verséből magát a verset olvasom. Nem fontos megkeresetek, mert ismeritek, még talán két igét fogok idézni. De milyen szépen csendben voltam, hogy... Igen, aranyos. Most meg majd megnyugtatja Mártin, mert az előbb is azt csinálta, láttam éppen. Az alapigény tehát így hangzik, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Ismeritek mindjárt, de azért pont az ismert igékre van szükségünk, hogy újra átgondoljuk. Még egyszer elmondom, hanem, és figyeljétek. Tehát azt mondja, hogy 1 Korintus 1.18, bocsánat. Akkor megvárom, hogy megtalálta is. Jó? Tehát mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Biztos ismeritek a hétköznapokból azt a tapasztalatot, hogy mindjárt azt szeretjük, hogyha ugyanazt látjuk, halljuk, átéljük, akkor szeretnénk ugyanarra az eredményre eljutni. Tehát ugyanúgy gondolkozzunk felőle. És biztos ismeritek azt a tapasztalatot is a hétköznapokból, hogy ez nem szokott sikerülni. Tehát ez gyakran van így, hogy ugyanazt értük át, és teljesen különböző módon jutunk következtetésre, vagy emlékszünk rá, vagy ki tudja, hogy éppen miről van szó. Ennek sok oka lehet nyilván érdek, elfogultság, tudatalatt, sokszor nem a rossz indulat okozza ezt. Ilyenek vagyunk, ez a helyzet. És sajnos ez a helyzet az evangélium tekintetében is. Ha a dolgok úgy működnének, hogy az ember ugyanazt látja, ugyanazt hallja, ugyanazt érti meg és éli át, és ebből ugyanaz az eredő következne, amire eljut, most hagyd mondjam, ilyen hétköznapi a szó, hogy akkor az evangélium ügye tarolna a világban, mert hát akkor mindenki előbb-utóbb, de megtérésre jutna. Halkan jegyzem meg, hogy van egy ilyen mondat, már nem emlékszem, hogy honnan, talán Ellen White is idézi, hogy könnyű üdvözülni, és nehéz elveszni. Emlékeztek rá? Amivel sokszor úgy vagyunk, hogy hát mi pont nem így gondoltuk volna. Ez olyan, mint amikor János azt mondja, hogy és az ő parancsolatai nem nehezek. Ugye ugyanazt fogalmazza meg, csak más szavakkal. De voltak éppen ez, amit idéztem, ez ugyanezt a törvényszerűséget erősít, hogy a logikus az lenne, a természetes az lenne, a normális az lenne, hogyha egy ember hallja az evangéliumot, akkor enged neki, és az a természetellenes, az a szokatlan, értelmetlen, irracionális, és még sorolhatnám, hogy elutasítja. Kimondhatjuk tehát, hogy létezik ez a jelenség, hogy ugyanaz a beszéd egészen különböző hatást tud kiváltani és elérni. Ugyanitt, ha már megnyitottátok, mondom, a 23. vers, ugyanebben a fejezetben, azt mondja Pál apostol, mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ugyanazt erősíti, hogy ugyanaz a beszéd eltérő módon csapódik le, eltérő módon hat. Nagyon érdekes, hogy itt ő két negatív hatást fogalmazott meg. Az alapigénk ugye azt mondja, hogy a keresztről való beszéd bolondság az elveszendőknek, és Istennek ereje nekünk, akik megtartatunk. És tulajdonképpen a 23. vers az első csoportot bontja tovább, ha megnézitek, ugye, hogy a zsidók megbotránkoznak a Krisztus hirdetésén, a görögök pedig bolondságnak tartják az egészet. Ugye tudjátok, hogy mire utal, hogy a zsidók nem így képzelték a messiást. Ezért megbotránkoznak. Tehát olyan megfeszített, hogy lehetne messiás. A görögök pedig az egészen úgy vannak, hogy hát ember, hát az egésznek így nincs értelme. Hát ha Isten fia, akkor nem halhat meg. Meg az egész szóval nem logikus. A görögöknek kellett a logika. Ez nem logikus. Ha belegondoltok, ez nem csak Pál apostol tapasztalata volt, így volt ez Jézus Krisztus idejében is. Megkérdezem tőletek, hogy hatott sokakra, tömegekre az ő tanítása és az ő személyiségének a kisugárzását? Embertömegek követték. A papok tudták, hogy miket beszél?
Igen, hogy ne.
Ugyanúgy tudták, jobban tudták sokszor, mint akik ott voltak. Voltak kémeik, stb. A papokra hogy hatott? Máshogy hatott. Ellentétesen. Kifundálták, hogy meg kell ölni. Ugye? Ugyanazért. Azért a tanításért, amért követték, mások meg akarták ölni. Másik példa. János és Júdás ugyanazt tapasztalhatták meg Krisztus tanítványaként 3,5 évig vele élve?
Igen.
Hát az, amit ők láttak, átéltek, hallottak, ugyanaz volt. Jánosra hogy hatott? János a mennydörgés fiából, ami mondjuk nem egy pozitív, mi megszoktuk, hogy így hívták, de azért ez nem egy pozitív kategória volt, ugye ez arról szólt, hogy olyan dörgedelmes, hirtelen haragú volt. Tüzet az égből, emlékeztek a történetre. Ebből egy olyan valakire, hogy olvassátok el a leveleit, nem hisszük el, hogy ő kért tüzet az égből, ha a leveleit olvassuk. Persze, mert nem ugyanaz az ember, megváltozott közben. Júdásról érdekes módon nem olvasunk ilyen magatartásbeli problémákat. Hát az, hogy kezdettől olyan simis volt, az igen, de az a háttérben volt. De szóval ilyen látványos, általában tudott jellemhibája nem volt. És ugye elgondolkoztam pont a témából készülve, ugye múlt héten már Tatán is furva csodánk volt, nyilván már ezt a gondolatmenetet egyszer végig gondoltam, hogy amennyire ti emlékeztek, Jézus kit feddett meg erősebben? Júdást? Vagy mondjuk Jánost, Pétert? János Péter, nem? Hát azért eléggé keményen, és nyílt színen, mert nyílt színen hangzott el. Júdást nem. A legvégéig nem. És még akkor is milyen óvatosan intette. Ugye? Még a Gecsemánéban is. Tehát még azt se lehet mondani, hogy azért. Nem azért. Egyszerűen másként hatott az, amit átértek az egyikre és a másikra. Nem tudom, Joe Cruz neve ismerősen nektek, úgy tudom, már nem él, egy atyánk fia volt Amerikában, talán Kaliforniában. Ő volt az Amazing Facts-nek az alapítója, meg vezetője, és neki van egy kiadványa nehezen érthető igehelyekről, és azt hiszem abban írja a megkeményedés kapcsán, hogy most akkor hogy van egyiptomi fáraó, hogy az Isten, vagy önmaga keményítette a szívét. Ott írja le azt, hogy nekem nagyon tetszik, biztos mondtam is már nektek, hogy létezik az a jelenség, hogyha kiteszed a napra az agyagot, meg a fagyút, vagy a viaszt, ahogy tetszik, nem ugyanaz fog velük történni. A cserép az keményre szárad, kiég a napon, ugye, ahogy tud, a másik meg megolvad, és úgy folyékony lesz. És akkor itt a kérdés, hogy hát most a nap mit csinál? A nap semmit nem csinálta. A nap azt csinálta, amit szokott, a nap ugyanaz volt, a kifejtett hatás ugyanaz volt, a probléma, vagy a jelenség oka, mondjuk maradjunk a fizikánál itt most, az anyagban volt. Tehát ahogyan reagált a hőre, amit a nap révén nyert, amit az kibocsájtott. Ugyanez igaz erre is, az evangéliumra is, és mindenre. Ugye, mi következik akkor ebből gyakorlati szempontból? Egy picit közvetésként hadd mondjam meg, hogy olyan jól esik olvasni az alapigénket. Pál apostol azt mondja, ha emlékeztek, hogy a keresztül való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, tehát nem kívülállóként beszél egy másik csoportról, hanem részeseként, és megörülegezi, nem azt mondja, hogy nekem, titeket majd meglátjuk, azt mondja nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Megörülegezi. Nekünk is, mint olvasóknak. Aki a Bibliát olvassa, hát ha. Ugye jó reménységben lehetünk. Olyan jó dolog ez, hogy Pál apostol azt mondja, hogy mi is azok közé tartozunk, akik megtartatunk, de ez rajtunk is múlik, sőt az előbbiek alapján kiderül, hogy egyedül rajtunk múlik. Ugye Krisztus áldozata mindenki számára elegendő, ezt szoktuk vallani, nem tudom mennyiszer gondolunk bele, hogy nem csak a csurgói gyülekezet, meg nem csak az adventista egyház, meg nem csak a keresztények, hanem aki ebben a világban élt, a börtönlakók is beleértve. Az utolsó bűnösök, a latrok, akik ott voltak mellette a kereszten, rájuk, minnyájukra elég Krisztus áldozata, és amennyire megértjük, bocsánat az igéből, ő mindenkiért ki is fizette. Tehát nem csak elég, hanem ő mindenkiért megtette az áldozatot, az más, hogy nem fognak vele élni, és veszendőben megy az áldozat az esetükben. És a róla való beszéd pedig mindenkiben hatásos lehet, még a latorban is, ha már említettem, hatásos volt, ugye, amit látott, mondjuk örülően beszéltek, és csak is az illetőn múlik, hogy befogadja és hat-e. Ebből mi következik? Hogy Istenen nem múlik. Csak rajtunk múlik. És olyan nagy lehetőség ez a mai úrvacsora is, hogy megragadjuk-e ezt, ami rajtunk múlik, ezt a kegyelmet, ezt a hitet. Mi kell ahhoz, hogy a keresztül való beszéd, ez a mai is, az úrvacsora is, mint cselekmény is, a mi esetünkben az Isten ereje lehessen az életünkben. Hogy mi ne a másik csoportba tartozunk. Megint közvetőleg jegyzem meg, hogy a bolondság, amiről Pál beszél, az azokra vonatkozik, akik nem is állnak szóba az Istennel, vagy egyszerűen elutasítják. Tehát nyilván az a nyilvánvaló kategória. Azért én hozzáteszem, hogyha az én életemben ott van a lehetőség, annyira, mennyire itt van mindjárt életében. És én végül mégsem élek vele, vagy rosszul élek vele, vagy nem tud teljessé válni, ez még nagyobb bolondság, nem? Tehát ilyen közel menni, és úgy elveszteni. Ezt csak úgy megjegyeztem, hogy ezt is tartsuk szem előtt, de visszatérve hozzá, hogy akkor hogyan lehet Isten ereje a mi életünkben a Krisztusról való beszéd. Tudom, most egyszerű dolgot mondok, de az evangélium is egyszerű, ha halljuk. Ezen azt értem, hogy nem csak az úrvacsorán téma ez a számunkra, nem csak szombaton téma ez a számunkra, mármint más szombatokon, úrvacsorán nélküli szombatokon, hanem ha minden nap halljuk ezt a kegyelmet. A Krisztusról való beszédet. Ismerjétek a tanácsot, hogy töltsünk el naponta egy órát Krisztus keresztjénél. Biztos mondtam nektek egyszer, nem akarok ünneprontról, én csak eszembe jutott most hirtelen, hogy egyszer valaki azt írta nekem Amerikában nagyon lelkesen, hogy az akkori amerikai elnök, ez már nem most volt, vagy 2-3 elnökkel ezelőtt, hogy milyen hívő ember, hogy naponta egy órát Bibliát olvas, azt mondják. Mondtam neki, hogy szerintem az látszana rajta, és szerintem nem látszik. Tehát ilyet lehet mondani, még azt sem vonom kétségbe, hogy ül fölötte, mint az egykori osztálytársaim, akik mondták, hogy ők mennyit tanultak, csak nem tudtak aztán számot adni róla. De szerintem, ezt csak arra mondtam, bocsánat, hogy aki egy órát olvas naponta a Bibliát komolyan és őszintén, azon meglátszik. Nem rejtethetik el a hegyen épített várost, és ismeritek ezt. És itt hadd mondjak nektek megint egy hétköznapi példát, megszokhattátok, de szerintem azok hatásosak, hogy még ott is. Van egy színész, nem nagyon kedvelem sem őt sem a filmét, tehát Dolph Lundgrennek hívják, azt hiszem svéd, ilyen nagy darab, szőke, ilyen tényleg nagyon atlétikus. Ilyen B meg Z kategóriás akciófilmekben játszik, de nagyon érdekes dolgot olvastam, a többet is különben, szóval elkezdtem tisztelni így azok alapján, amit olvastam, a játékkal nem győzött meg annyira. Az egyik, amit olvastam, és ide tartozik nagyon a témához, azt mondta, hát ő már azért jóval 60 fölött van szerintem, de eszméletlen jó karban van. Azt mondta, hogy ő naponta egy órát tölt, hát testedzéssel, tudatosan, szisztematikusan, és utána 23 órán át élvezi az áldásait. És ezt, hogy megjegyeztem, nekem nagyon tetszett. Tehát ő neki megér annyit, hogy naponta egy órát ezzel eltölteni, nekünk általában ez nem fér bele, vagy veszteség. Ő úgy fogja fel, hogy egy óra befektetés, 23 óra haszon. És biztos nem haragusztok a példára, és értitek, hogy miért hoztam, pont az egy óra párhuzam. Elevált még azt mondja, hogy ne csak fizikailag gyúrjunk, az se ártana néha egy kicsit, hanem hogy lelkileg feltétlen. Egy órát. És 23 órán át élveznék az áldásait. Azért milyen lenne, hogyha más emberek tudnánk lenni, mert szeretnék. Meg a szeretteink jelzik, hogy de jó lenne egy picit még itt-ott javítani. És hogyha naponta egy órát mi csendességben, közösségben vagyunk az Istennel, higgyétek el, hogy más emberek leszünk. Nem tudom, nektek megvan az egy órátok, sokszor nincs meg az egy óra az életünkben. Itt vagyunk egy úrvacsorán, itt vagyunk egy év elején. A fogadkozás szó az olyan leterhetnek, én most nem arra gondolok, de valamit mégis jó lenne meghúzni egy határt, hogy ha egyszer így van, és most van, ha a Dolph Lundgren meg tudja tenni, abból a szempontból is azért, hát mi nem tudjuk megtenni ebből a szempontból is. Nem bántani akarom őt se, csak egy viszonyítási alapot mondtam nektek. Kedves gyülekezet, ha mi nem halljuk, nem érintkezünk a Krisztusról való beszéddel, az is látszani fog. Az is látszik, ha egy órát vele töltünk, meg az is, ha nem. Nem tudom, van olyan tapasztalatotok, hogy annyira megérint néha, amit olvasunk. Itt ez a Jézus élete című könyv például. Annyira közelhoz. És én kocsiba sokat hallgatok dolgokat, van, hogy ilyesmit is, nem pont a könyvet. És ott van bennem, mert nyomot hagy egy gondolat. És pont erre van szükségünk, hogy minden nap legalább egy gondolat hagyjon nyomot. És attól leszünk mások, hogy az határozza meg a gondolkodásunkat. Különben meg olyanok leszünk, mint Ezékiás király, amikor a Szentlélek magára hagyta. Tudjátok, és mutogatta a kincstárát. Akkor önmagunkat adjuk. Nagyon fontos tehát ez. A másik, és nem akarok, ugye úrvacsorákkal, és nem akarok hosszan beszélni sem, hogy nem is tudom, hogy mondjam, ez olyan elcsépelt gondolat, de annyira fontos, hogy személyes legyen az a megváltó. Hogy ne tiszteljen kívülállóként, hogy nyilván mindenki tiszteli a világegyetemben, az angyalok is, hogy mit tett ennek a világnak a megmentéséért, hanem bennem az legyen, hogy én ennek a világnak a részese vagyok, és az én megmentésemért is tette. És ő azt állítja, hogy ha egy valaki hisz őben, és az pont én vagyok, akkor minden ugyanígy megtörtént volna. És lehet, hogy az összes többi bolond, idézőjelben, hogy minden elvesztek volna, nem így van, hála jó Istennek, de ő konkrétan engem mentett meg a kárhozattól. És én minden napnak így induljak neki. Ellen White nem azt mondta, hogy töltsünk minden nap egy órát Krisztussal. Ez is igaz, ez is szép, ezt is mondhatta volna. Ő azt mondta, hogy minden nap egy órát egy konkrét helyen. Emlékeztek?
Igen.
A kereszt lábánál. Pál apostol azt mondta, itt a 23. verset idéztem, hogy mi pedig Krisztust hirdetjük nektek,
hogy
mint megfeszítettet. Nem mint nemes lelkű embert, nem mint jóbeszédű tanítót, nem mint épületes hallgatnivalót, mindig a kereszt és a megfeszítés. Nem azért, mert a Biblia egy véres könyv, vagy tobzódna a szenvedésben, hanem azt mondja, hogy értsd már meg, hogy szenvedett. Azért, hogy téged megváltson. Valahányszor eszitek ezt a kenyeret, és isszátok egy poharat, nem az Urat hirdessétek, az Úr halálát hirdessétek. Mert erre van szükségetek. Nem azért, mert az Isten a maga áldozata körül forog, hogy milyen nagy dolgot tett értünk, hanem mert nekünk kéne az áldozat körül forogni, hogy milyen nagy dolgot tett értünk az Isten, és ezt értünk tette, de nem így, mondjuk Fehérvár csurgói közösségért, most tágabb körben van, tehát nem csak a gyülekezetért, hanem konkrétan értem. Személy szerint értem. A többiektől függetlenül is, és nyilván a többiekre ugyanez igaz. És még egy fontos dolog ugyanitt a személyes megváltó kérdésnél, hogy már ez is sokat segíten, amiről most beszéltem, úgy gondolom, hogyha napi szinten jelen lenne az életünkben ez a gondolat, de van még egy nagyon pozitív gondolat, hogy nem csak a haláláról beszél a Biblia, hanem a feltámadásáról is. Tudnék, hogy él. És semmi nem akadályoz bennünket abban, hogy azért, amit értem tett, szándékosan ragozok így, lásd a 10 parancsolat, én az Úr vagyok, te Isten. Hát olyan fura volt, nem, hogy ott van legalább 2 millió ember, ezt tudjuk, ugye, mert 600 ezer férfi, akik katonai szolgálatra alkalmasok, tehát olyan felnőttek. Hát akkor hány? Szerintem a 2 milliónál is többen lehettek, ez a véleményem, de óvatos becslések 2 millió. És azt mondja, én az Úr vagyok a te Istened. Hát az lett volna a logikusabb, hogy a ti Istenetek, itt van ez a tömeg. Azt mondta, de én nem úgy értem. Persze, mindenki értse magára, a te Istened. És itt ugyanez igaz, kedves gyülekezet, hogy érted, halt meg. És hogyha ez téged megmozgat, megindít, akkor egy dolog természetes, hogy valahogy ezt ki kell fejezzem, amit érzek. Bocsánatot kérek, itt ma is egy picit megcsúsztam, mert éjszaka nem írtam, annyi reggel meg valahogy leütött a lábamból az álmatlanság, és ezért jöttem később, és ezért megálltam. Én megmondom őszintén, hogy én az utóbbi időben, egy pár éve, nem kegyességi gyakorlatként, hanem belső igényként rászoktam arra, hogy én, ha megérkezek, is imádkozok, mert én annyira nem érzem természetesnek azt ebben a mai világban, hogy valahova odaér az ember. Mert nem. Nem. Tehát imádkozok indulásnál, mert szoktunk, idézőjelben, nem csak azért, de arra igaz, de ezt nem szoktuk. Most nem kegyeskedni akarok ezzel, csak jelezni valamit, hogy ha van egy igénye az embernek, mert ez kikívánkozik, én azért imádkozok, mikor megérkezek. És ezt most csak eszembe jutott, mint friss élmény, mert hogy ugyanez lenne a természetes, hogy én naponta átéljem a Krisztus áldozatát, ami rám vonatkozó, személyes, egyedül értem is megtette volna, és utána valahogy kifejezzem neki a hálámat. Hogy lehet a hálát kifejezni? Hétköznap, kétféleképpen nem. Ki lehet fejezni verbálisan, szóban, és annak helye van, és az szükséges, de még egy módon ki lehet fejezni, és ki kell fejezni, hogy onnantól úgy viszonyulok, azt teszem. Ha engem szerettek, úgy is mondhatom, hogy ha olyan hálásak vagytok, mint mondjátok, ugye, mert ez a szeretet alapja, hála, akkor az én parancsolataimat tartsátok, mert onnan fogom tudni. Ha valaki azt mondja, hogy figyelj, szeretlek, meg ahát írtóra hálás vagyok, és minden megy tovább, ahogy addig, hát olyan hiányérzet van, nem? Erre van egy jó szó a világban, hogy hiteltelen, nem? Tehát amit mondott, hogy szeret, amit mondott, hogy hálás, nem támasztja alá az, amit csinálok. Amit csinál az illető. Hiteltelen. Azzal fejezhetem ki leginkább a hálámat, ha gyűlölöm azt a bűnt, ami a keresztre juttatta. Megint azt mondom, nem a bűnt általában, az én konkrét bűnömet. Azt, amit már elkövettem, de le akarok tenni, itt az alkalma, azért vagyunk együtt, ezentúl nem akarom elkövetni. Ti is tudjátok, hogy minden alkalommal mondom az úrvacsorán, én erről vagyok meggyőződve, vagy az úrvacsorán nem a múlt lezárása csak. Hát nyilván, alapvetően. Valami újat. Egy új dolognak vágunk neki, és hát nem akarom ugyanúgy folytatni. Hát hogyha ugyanúgy akarom folytatni a következő úrvacsoráig, akkor inkább, hát akkor ne vegyek. Ez a gyülekezet minden úrvacsora, a rendezés és az újra nekifutás alkalma. Annyiszor szeretnénk az életben új esélyt, nem tudom ti, hogy vagytok vele, ha valamit elszúrtunk, ne? Egy vizsgát, egy diák, egy pályaválasztást, párválasztást, mert ugye kinek mi a nagy tragédiája az életben, vagy az életet magát. Hányan mondják, hogy ha újra kezdhetném, emlékeztek, biztosan sokan hallottátok. Nem hiszem, hogy van, aki azt mondja, hogy ha újra kezdhetném és így csinálná, boldog ember, de elég kevesen mondták ezt eddig. Annyiszor szeretnénk, és annyi mindenben nem lehet, mert nem működik, nincs. De a legnagyobb dologban van. Negyed évente, mi gyakorlatunk ez, de akár naponta is. Újra kezdhetjük. Az Isten újra felajánlja, és nem tudom, hogy vagytok vele, hogy ember-ember viszonylatában egy új esély, az sokszor olyan, hogy az is, aki adja, az esély szkeptikus, hogy hát mi lesz ebből. Aki igényli is, úgy van, hogy hát biztos szkeptikus a másik, mert hát már van önkritikám, meg hát tudom, hogy mi van mögöttünk. Szóval ember-ember viszonylatában ez nehezen működik. Nagy dolog, ha működik. De milyen jó érzés az Istennél, ti is tudjátok, hogy tehát mondtam éppen a lányomnak, és amiről beszéltem, hogy a Bibliából egy pár szó hiányzik a nagyjából, általában, lényegében. Tehát mondjuk a kegyelem az nem így működik. Tehát ilyen, ezek nem kategóriák az Istennél. És erre is ez igaz, hogy az Istennél nem lényegében van kegyelem, meg lényegében van megbocsájtás, hanem az teljes. Ma is itt vagyunk, egy új év kezdődik az életünkbe, egy új korszak az úrvacsora után, egy új negyed év, és nyilván az évnek nincs üdvtörténeti jelentősége, ide értem magam, csak hát ez mégiscsak egy határ, ugye, a mi kalendáriumunk ilyen. Kaptunk egy esztendőt, ugyan itt voltam a múlt év lezárásánál, de hadd utaljak rá, hogy a múlt évet is kaptuk, és ez egy ajándék volt az Istentől, nem? Itt lehetünk, élhetünk, vannak, akik gyarapodnak, gyermekekkel. Az Isten fenntartott bennünket, milyen nagy ajándék ez, és milyen hálásak lehetünk. És itt vagyunk egy új év kezdetén, ami előttünk van. A tapasztalatunk az, hogy hamar vége lesz, mert úgy szokott lenni, hogy hamar odaérünk. De egy biztos, hogy nem tudjuk azt, hogy mit hoz ez az év. Nem tudom, hogy hogy értékeljétek ezt a helyzetet, minden új esély egy nagy lehetőség. Tekintsük ezt is annak. Megújul Isten türelme és kegyelme fölöttünk ebben az évben is, ebben az úrvacsorában is, amin most részt fogunk venni, vagy amiben részt fogunk venni. Nem tudjuk, hogy ez az év mit hoz. Gondoljátok meg, hogy azok az évek is elkezdődtek valahogy, amikor a tornyok leomlottak, amikor volt az a cunami, azt hiszem 2000-ben vagy hogy volt, amikor a franciaországi terrorcselekmények, csak most mondok olyat, ami megrázta a világot, vagy a japán földrengés, tudjátok, ahol az atomerőmű is úgy járt, ahogy járt. Elkezdődtek azok az évek, és nem tudtuk, hogy azt hozza. Most már tudjuk, hogy az azt hozta. Hogy ez az év mit hoz, nem tudjuk. Az az igazság, hogy a világ állapotát nézve, a Biblia jövendőléseit nézve, ha nem hoz semmi extrát, az már ajándék lesz. Félő, hogy lesznek súlyos események most ez idén is.
Már vannak is.
Ja, lemaradtam, én mostanában annyit dolgoztam a héten, hogy nem tudtam híreket sem olvasni. Bocsánat, igen. Biztosan. Nem tudjuk, mit hoz ez az év a világnak, és azt sem tudjuk, hogy azon belül az Isten népének nekünk mit hoz. Tágabb, meg szűkebb értelemben értem a világközösséget, vagy a mi gyülekezetünket, sőt azt sem tudjuk, hogy nekünk személyesen mit hoz. Ugye, amit tudunk, az az, hogy a Bibliában van egy példabeszéd egy fügefáról, amelyik 3 évet kapott, sőt aztán még egy negyediket is. Igen, nagyon kísértett, hogy ez legyen az alapigény, de lemondtam róla. De a végén csak ide érkezek meg. Hogy nem tudjuk ez az év mit hoz, reméljük, hogy az Isten megengedi élnünk a végét is. Azt viszont tudjuk, hogy 3 év terméketlenség után a fügefa 1 évet kapott, aztán eldől a sorsa így vagy úgy. Mi nem tudjuk, hogy hol járunk a saját kegyelmi időnkben. Mármint személy szerint, meg közösségileg sem. Én azt gondolom, hogy egyedül egy dolog helyes, hogyha úgy fogjuk fel, hogy ez az a bizonyos plusz 1 év. Tehát az Isten adott még 1 évet nekünk, és én arra bátorítalak titeket, arra ösztönözlek titeket, hogy éljünk vele úgy, mintha ez lenne az. Ragadjuk meg úgy. Itt tudjátok, van egy ilyen mondás, hogy azt szokták mondani, hogy a rákos megbetegedés ellen az a legjobb, hogyha úgy élsz, mintha rákos lennél. Tehát olyan életmódot alakítasz ki, mert hát ez preventív, akkor van egy esélyed. Hát valami ilyesmi igaz itt is, hogyha mi komolyan gondoljuk azt, hogy mi vár ránk, mi áll előttünk, akkor tegyünk úgy, mintha tényleg komolyan vennénk. És most ebben a jegyben vegyünk részt az úrvacsorában is, hogy az előttünk álló negyed évre, sőt erre az egész évre szeretnénk még inkább, még teljesebben minden korábbi tapasztalatunkat meghaladóan elköteleződni az Isten mellett, az Isten ügye mellett, az Isten szolgálata mellett, és elköteleződni amellett, hogy mi napi szinten keresni fogjuk a keresztet. Nem csak egyszerűen Krisztust, hanem a megfeszítettet, aki értem, és aki miattam feszítetett meg, és akinek erre a mérhetetlen áldozatára emlékeztet bennünket ez a mai úrvacsoránk is. Az Isten ebben segítsen mindnyájunkat. Amen.
Amen.
Szokás szerint olvasom a lábmosás igéit János evangéliumából. Ülve hallgassuk meg, azt kérem. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriót és Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak a lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint aki a lábait, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Tudjuk ezeket? Olvastuk a Bibliában, János feljegyezte, ő ott ült közel, tudjátok, Jézus mellett, tehát a péteri párbeszédet is közelről hallotta. Ő is úgy látta jónak, meg a Szentlélek is, hogy ez meglegyen mi nekünk is. Olyan kegyelem, hogy mi azok közé tartozunk, akik ismerjük a Bibliát, ismerjük ezt a tanítását, tudjuk a cselekmény jelentőségét, értelmét, és ebben a jegyben vehetünk részt benne. Kívánom, hogy minden áldással vegyünk részt már a lábmosásban is. Amen.